Ennek a grémiumnak 6 tagja volt, 57-től 88-ig működött, a közigazgatási adminisztratív osztály vezetője, az igazgatási ügyek felelős központi bizottsági titkára, belügyminiszter, az igazságügyminiszter, a legfőbb ügyész és a legfelsőbb bíróság elnöke.
Ez az úgynevezett koordinációs bizottság ezek szerint élethalálúra volt?
Nem volt hatásköre, mert döntéseket nem hozott, hanem úgynevezett állásfoglalásokba fejezték ki az aktuális kérdésekkel vonatkozó véleményüket. Ez viszont az általuk vezényelt intézményrendszer egészére érvényes volt.
Ők hoztak egy elvinek mondott állásfoglalást, amit azután végre kellett hajtani.
Igen, hát hogy aztán a legfelsőbb bíróság ezt hogyan valósította, meg hogyan futtatta végre a saját rendszerén, vagy éppen a belügyminiszter, az már az ő játéka volt, hogy így mondjam.
Könyvében említ több példát, Konrád, Szelényi ügy és mások.
Kádár ebben a 73-as PB felszólalásában hangsúlyozza, hogy itt jogpolitikával foglalkozott ez a testület. Ugyanakkor nyomon követhető az egyes iratokban, hogy főképpen a nagyobb nyilvánosságot vagy nagyobb botrányt, vihart, kavart ügyeket mind napirendre tűzték, és hát egyike volt ennek éppen a Konrád-Szelényi ügy. Az ő állásfoglalások szerint nem célszerű bíróság elé vinni az eljárást, hanem ügyészi megrovással kell lezárni, mert túl nagy nyugati sajtó érdeklődést váltanak ki, hogyha bíróság elé kerülne az ügy, tehát a tárgyalás lenne belőle, és itt kifejezetten a Haraszti pernek a nagy nyilvánosságot kapott eljárási menetére utalnak.
Szerepel a Bari Károly nevű költő és Latinovics Zoltán segítségnyújtási szándéka is a példák között.
Igen, ez abból a szempontból érdekes, hogy ennyire piti ügynek nevezhető esettel is foglalkoztak, mint önálló napirendi pont. Arról volt szó, hogy a sorkatonai szolgálatot töltő Bari Károly költőnek a sokadik öngyilkossági kísérlete folytán a kecskeméti katonakórházba került, és onnan próbál segítséget kérni többek között Latinovics Zoltántól is. Az ügyet végül azzal zárták le, hogy nem indítanak ellene büntető eljárást, mint a katonai szolgálat alól való kivonásnak a deliktumát nem róják föl neki, de jellemzi az, hogy mennyire egyedi eseti ügyekkel is foglalkozott a koordinációs bizottság.
Rendkívül nagyhatalmú embereknek tűnnek így utóbb tekintve a koordinációs bizottság tagjai?
Ezek önmagukban is nagy autoritásra rendelkező személyek voltak, hát hogyha ezek testületben integrálják az erejüket, akkor elképzelhető, hogy milyen súlyuk lehetett a politikai döntéshozatal során. Egyébként ők maguk csak akkor voltak kötelezve a politikai bizottsághoz fordulni, ha saját belső köreikben nem sikerült valamilyen kérdést tisztázni, és akkor az ügyrendjük diktálta nékik azt, hogy akkor forduljanak a titkársághoz, vagy pedig a politikai bizottsághoz, hogy magasabb fórumon döntsék el a vitatott kérdést. Kiderült, korábban két hetenként, később már csak havonként, de rendszeresen üléseztek. 1957 és 1958 decemberek között rendszeresen állást foglaltak bizonyos jogpolitikai, illetve eseti ügyekben.
Ők döntöttek, hogy például kit milyen büntetés érhet, érhet-e egyáltalán büntetés 1956-os cselekményeiért?
A döntéseket nem hoztak, ügyrendjük szerint állásfoglalást csak, amely viszont a irányításuk alatt álló szervekre kötelező volt. Tömegében valóban jogpolitikával foglalkoztak, azaz a parlament elé kerülő törvényeket véleményezték, fontosabb jogszabályokat tárgyaltak meg. Ugyanakkor látható, hogy eléjük kerültek olyan eseti ügyek is, amelyekben már eljárás folyt, és ennek a kimenetelét befolyásolta a koordinációs bizottság állásfoglalása. Magasabb pártvezetők fiainak a diszidálása, vagy pártvezetők karambolja, vagy olyan a közvéleményt jobban izgató, érdeklő kérdés, amely a sajtóban borzolta a kedélyeket, napirendjére kerültek a koordinációs bizottságnak, és az állásfoglalásukkal befolyásolni voltak képesek az ügyek kimenetelét.
Amit ők javasoltak, azt a politikai bizottság vagy a titkárság tudomásul vehette, elfogadhatta vagy elutasíthatta?
Többnyire nem fordultak közvetlenül a politikai bizottsághoz vagy a titkársághoz, mert ez csak a vitásügyekről volt fenntartva, viszont az állásfoglalásaik jelen voltak például egyes törvények tervezeteinek előkészítése során, vagy a javaslatok megfogalmazásakor, tehát ez dokumentálható, érintette a politikai bizottság, illetve a parlament munkáját is.
Az lehetett a feladatuk ezek szerint, hogy az aktuális politikai törekvéseket érvényesítsék a jogi közegben is.
Mondhatnám, hogy ez feladata lehet bármely szernek, amely demokráciától független a jogalkotás folyamatának valamilyen módon résztvevője. Más dolog az, hogy itt adott korszakra gondolva a jogpolitika részben azt jelentette, hogy a jog hogy van jelen a politikában, de sokkal inkább az, hogy a politika hogy van jelen a jogban.
Az egészben az a rendkívül érdekes, hogy ez egy látszólag áttekinthető összetételű bizottság, tehát tudni lehet, hogy a legfőbb ügyész, a legfelsőbb bíróság elnöke, a különféle szaktárcák első emberei, a tagjai, de valójában ez egy teljes homályban és titokban működő intézmény.
Hát a titkosításuk a tetten érhető abban is, hogy például kifejezetten tilos volt állásfoglalásokra hivatkozni. Tehát olyannak lehetett tekinteni, mint amely meg sem született, végrehajtani lehetett, de hogy ez a koordinációs bizottságnak az állásfoglalása megjelölni nem le volt szabad.
Biszku Béla, aki igen jelentős hatalmi pozíciót betöltő személy volt a Kádár korszakban szinte végig. Róla tudunk valamit a koordinációs bizottság vonatkozásában?
Ha igaz az, amit Kádár mond, hogy 57-ben egy párdöntés hozta létre a koordinációs bizottságot, ugyanis a kérdőjel azért van nem mögött, mert nincs meg ez a pártirat, amely elhatározta volna a létrehozását ennek a testületnek, akkor Biszku kezdettől fogva, hol mint belügyminiszter, hol mint később a központi bizottság közigazgatási felelős titkára, gyakorlatilag 75-ig, tehát közel 20 éven keresztül egyfolytában tagja volt a testületnek. Az izgalmas az lenne, hogyha ismernénk azt a 57 és 66 közötti iratmennyiséget, amely gyakorlatilag a megtorlás időszakának adott esetben intézkedéseit is illusztrálhat a koordinációs bizottság tevékenységében, sajnos nincsenek meg ezek az iratok. Csupán a 66-tól 88-ig terjedő időszak, kivéve a 86-os évet, valamiért az is eltűnt, de nem tudjuk nyomon követni, hogy milyen feladatot oldott meg, milyen funkciót töltött be első 10 évében a koordinációs bizottság.
Grósz Károly miniszterelnöksége és egyben pártfőtitkári időszakába, amely ugye a Kádár korszak végét jelenti. Egy szóval ebben az időszakban is működhetett ez a koordinációs bizottság? Egyáltalán a rendszerváltásig megőrizhette működését?
1988 decemberében, amikor a központi bizottság apparátusát is átalakították, akkor megszűnt a koordinációs bizottság tevékenysége. Jellemző egyébként, hogy még ősszel elfogadták az 1989-re tartó napirendi programját a koordinációs bizottságnak, tehát őket is meglephette ez a radikális átalakulás. Itt kell megjegyezni egy másik ismeretlen grémium továbbélését, amely némiképpen 1989-ben megörökölte a koordinációs bizottság tevékenységét, ez pedig nem volt más, mint a Grósz Károly által vezetett nemzetközi jogi és közigazgatáspolitikai testület.
Nemzetközi jogi és közigazgatáspolitikai?
Igen, nemzetközi után vesző van.
De hogy jön össze a nemzetköziség, a jog és a közigazgatás?
Mert az átalakuló apparátus bizottságokat hozott létre, Beresznek volt a társadalompolitikai bizottság, így a Grósznak volt ez a hosszú nevű bizottsága, kedvenc játékszere. Ha megnézik a napirendi pontjaikat, akkor foglalkoztak például az állambiztonsági szervek átalakításának a kérdésével, miközben már decemberben elvileg kivonult a államból a párt, de foglalkoztak a román-magyar problémakörrel, külön napirendi pontként éppen Kulcsár Kálmán terjesztette elő a igazságminisztérium jelentését Nagy Imre újratemetésével kapcsolatosan, tehát érezhető, hogy súlya volt, tekintélye volt ennek a egyébként júniusig működő testületnek.
Ennek sem ismerjük személyi összetételét?
De ismerjük, Türmer Gyula volt például a titkára, Horn Gyula érdekes módon Fokjenő visszatért a politikai életbe, mint a bizottság tagja. Külügyi vonal elég erős volt benne, de például, amikor Borbély munkásőrvezér napirendi előterjesztését hallgatják, akkor még májusban szóba kerül a munkásőrség lehetséges felmaradása is.
Olyan érzésem van a hallgatónak, mintha különféle árnyék kormányok váltották volna egymást a rendszerváltás előtti évtizedekben.
Főképpen azért, mert nem tudunk róluk, részben az iratok hiánya, részben a feltolózatlansága miatt.
Az a politikai garnitúra, amely ezekben a bizottságokban hatalmat gyakorolt, annak a garnitúrának egyik másik tagja tovább élt, nem fizikai értelemben csupán, hanem mint közéleti személyiség.
Ha megnézzük ezt közelebbről, akkor Tőkés Rudolfnak kell igazat adni, aki a legutóbbi könyvében arra hívta fel a figyelmet, hogy feldolgozatlan teljes mértékben nem a vezetői gárda, hanem az alatta egy szinten lévő, a tényleges irányítás és az operatív működést elvégző generáció utóélete, és hát ennek a súlyosságát, fontosságát megint csak részben a dokumentumok, iratok hiányával tudjuk látni, más felől hát elkanyarodhatunk akkor a titokzatos ügynöki mágneses szalagok feldolgozatlansága, feltáratlansága irányába is.
Újságírói túlzása, azt mondom, hogy ismerjük, vagy ismerni véljük a rendszerváltozás látható politikai történetét, de valójában a hatalomgyakorlásnak számos rétege volt, amelyekről csak sejtéseink lehetnek.
Hát igen, mert fontosabb intézményeknek a története az jobbára a látókörünkben van, a nagyobb, jelentősebb szereplők életútja, cselekvései, döntései feldolgozásra kerültek, csak éppen ez a második, harmadik dimenzió, vagy a mélyebb rétegek, és hát mondhatnám azt is, hogy a régióknak és a lokalitásoknak esemény sorozatai még inkább érintettek.